Máté evangélium, mindig Máté kezdve. Tehát János evangélium a második rész, első versétől így szól hozzánk Isten igéje. És harmadnapon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki, nincs boruk. Mondanéki Jézus, mi közöm nékem te hozzád, ó asszony? Nem jött még el az én órám. Mondta az ő anyja a szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezvén a zsidók tisztálkodási módja szerint, amelyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a fél. Mondanékik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték azokat színig. És mondanékik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja, hogy honnét volt, de a szolgák tudták, akik a vizet merítették, szólította a násznagy a vőlegényt, és mondta néki, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor az alávalót. De a jó bort ekkora tartogatta. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy ami üres kővedreinket is töltsd meg vízzel, és munkáld, Uram, azt a szent átváltozást, amit egyedül te tudsz elvégezni. Avatkozz, kérlek, úgy bele a mi Isten tiszteletünkbe, a mi életünkbe, hogy amit ember nem tud elvégezni, azt te végezd el, hadd ízleljük mi is, Uram, a te jóságodat, és hadd lássuk a te dicsőségedet. Hadd higgyenek benned a te tanítványaid ma is. Amen.
Amen.
Foglaljunk el. Az Úr Jézus meghívják egy mennyegzőre. Abban az időben gondolom ugyanúgy lehetett, mint mostanában, hogy ahány ház, annyi szokás a mennyegzők a házasságkötések területén, de azért volt egy alapvető szokás, amihez azért nagyjából tartották magukat, mint hogy ma is van, az alapvető öltözethez, az alapvető ünnepléshez ma is tartják magukat az emberek. Van törvényben meghatározott része is ennek, aztán van szabadon formálható, alakítható része is. Abban az időben, amikor a zsidók házasodtak, akkor felkészült otthon a vőlegény, felkészült otthon a mennyasszony, külön-külön, és aztán egy időpontban, általában este, vagy későn este a vőlegény és a delegáció, akik kísérték, elment a mennyasszonyhoz, a mennyasszonynak a házához, elhozta a régi háztól a mennyasszonyt a vőlegény, és elvitte az ő házába, vagy az édesapja házába, ahol majd aztán folytatják a közös útjukat. Aztán, mivel néha ez egészen későre kitolódott, de egyébként is nem annyi történt, hogy feljött a nap, és akkor mindenki mehet haza, együtt voltak ezek akár egy hétig is. Együtt ünnepeltek egy hétig is. Hát a mai rohanó világban ez igazán elképzelhetetlennek tűnik, de akár a vallási ünnepeket nézzük, akár ezt az úgynevezett polgári ünneplést, azt látjuk, hogy az akkori ember egy kicsit jobban ráért ünnepelni, időt szakított rá, nem sajnálták erre az anyagiakat sem, egy hétig voltak együtt. Ettek, ittak, beszélgettek, találkoztak egymással, és majd utána indult mindenki hazafele. Hát egy ilyen ünneplése kapott meghívást Jézusnak a családja, feltehető, hogy valami közeli rokonságban álltak a mennyasszonnyal vagy a vőlegénnyel, mert meghívták az édesanyját is, meghívták a hát a nagy fiút Jézust is, de még meghívták a tanítványokat is. Azután látjuk, hogy ezen a mennyegzőn mi történik. Az Úr Jézus tulajdonképpen egy viszonylag kicsi dologban jár el, mert ha még az lett volna, hogy a mennyasszony a szívéhez kap, és elájul, és halálán van, és Jézus meggyógyítja, akkor azt mondjuk, hogy hát óriási nagy dolgot cselekedett, és mindenki felfigyelt erre. Itt majd, hogy nem mondhatjuk, hogy egy mellékes dologról van szó, hát ha elfogyott a bor, igyanak vizet. Nem lett volna semmi baj belőle, mégis azért szégyenletes dolog volt ez, hiszen a vőlegénynek a feladata volt beszerezni azt az ünnepségre való dolgokat, vagy legalábbis az ő családjának volt a feladata ez. Szégyen volt a vőlegényre nézve, hogy hát így tudtál felkészülni. Ennyit ér neked ez az ünnepség. Így készülsz fel a közös életre, hogy még egy kiadós ebédet se tudsz rendesen ellátni, és nem tudtál bevásárolni, vagy tán nincs elég pénzed. Tehát egy szégyenletes dolog volt ez arra nézve, akinek fel kellett készülni. A felszolgálásban a rokonság segített, a mennyasszonynak a rokonsága segített, a beszerzésben a vőlegény, a felszolgálásban az asszonyok, a mennyasszony. Hát ezért van ott Mária, és értesül rögtön a hírről, hisz ő a konyhai munkát végzi, közeli hozzátartozó, nem ott iszogat, eszeget a többiekkel együtt, hanem sűrök, forog, mosogat, pakol, kikészíti az enni, az innivalót, és hát ő egyből szembesül a szomorú ténnyel, mielőtt még mindenki meg tudná, és le lenne járatva a vőlegény, Mária már tudja az elején, hogy elfogyott a bor, és odafordul Jézushoz. Az első, amin elgondolkoztam ezzel a történettel kapcsolatban, hogy az Úr Jézus azért tudott ott bármit is cselekedni, még ha ilyen mellékesnek látszó, de azért mégiscsak kényes témában, mert meghívták, mert ott volt. Meghívták az Úr Jézust erre a mennyegzőre. Testvérek, sokszor látom a magam életén, de a hívő testvéreknek az életén is, hogy néha ilyen eszeveszett kapkodásban megy át a dolog, valamilyen ügyünk, és elkezdünk valamint megijedni, akár lényeges, akár lényegtelen, kényes ügy, vagy kevésbé kényes ügy, és egyszer csak azon kell magunkat kapni, hogy azért történik itt a felfordulás, azért áll minden a feje tetején, mert nem lett meghívva Jézus abba az ügybe, abba a dologba. Elmondok egy apró példát. Mi a vásárlások előtt is szoktunk imádkozni, most nem bőti hetet tartunk olyankor, de csak egy pár mondattal, ha csak a szívemben is. Uram, segíts, hogy semmi bolondságra ne költsük a pénzt, amit veszünk, az ne törjön el, ne romoljon el egyből, hadd legyen áldás azon is. Hiszen nem a magunk kényelmét szolgáljuk ezzel, hanem a te országodat építjük, amikor magunknak bevásárolunk. Ez is hadd legyen a te áldásod alatt, Uram. És a múltkor kifizettünk egy nagyobb összeget, vagy hát ahhoz képest nagyobb volt, mint amire számítottunk. Ott tanakodunk a feleségemmel, hogy tehát ez valami többször ütött be ez a nő. Hol van a blokk? Nem is adott blokkot. Ő biztos jó, becsapott minket. Kicsit úgy bántott, egy pár ezer forintról volt szó, tehát nem egy nagy égbe kiáltó összeg, de azért így hónap végén rosszul esett, hogy talán becsaptak minket. Elkezdett olyan ború jönni a lelkemre. És akkor otthon, mikor megérkezünk, csak forgattam a fejembe ezt, hogy csak sajnálom azt a pár ezer forintot, éppen figyelmetlen voltam, vagy jobban kellett volna, vagy figyelni, hogy mit üt be az a nő, vagy a blokkot mindig el kell venni. És akkor az Úrtól jövő gondolat megítélte. Nem a blokkra kell neked figyelni, hanem a te Uradra kell neked figyelni. Mert nem imádkoztál most. Mert testvérek, ha én imádkozom, és bekövetkezik egy tényleges csalás, hát az én szívem nyugodt. És Uram, eléd tettem, ez a felelet. Kezedbe van az ügy. Majd engem vagy kárpótolsz, vagy lehet annak, aki ellopta tőlem, annak nagy szüksége van rá. Hát rosszul szerezte be, de lehet, hogy jó dologra fogja fordítani. Beteg a gyereke vagy az anyja, nem tudom. Te kezedbe tettem, akkor így van jó. Eszembe jut erről, hogy Fritz Berger testvér meséli el, hogy amikor megtért egy szolgája, egy valaki, akit alkalmazott az ő földjein, akkor látja, hogy már a munkaidő rég elkezdődött, a többiek kint dolgoznak a földeken, jön ez a szolga, álmosan, ásítva, dörzsöli a szemét, és oda megy a gazda, és azt mondja neki, hogy hát, ide figyelj, tehát a többiek már dolgoznak, hát hogy gondolod te ezt? Hogy most ébredsz fel? És akkor azt mondja, hogy hát Berger testvér, én most megtértem a napokban, majd mikor este lefeküdtem, azt mondtam, uram, te kelts fel engem. Most kelted fel az úr, most kell mennem dolgozni. Azt mondja Berger testvér, hogy nem tudtam rá haragudni, olyan aranyos hite volt ennek a pályakezdő hívőnek, letette az úr kezébe, most ébredtem, az úr háromkor kelt, ő kint van, akkor többiek előtte, ő később kelt. Tehát megnyugodott a szíve, abban nem lett bosszús, elszállt a haragja, hogy ez így jól van. Amit Isten kezébe teszünk, az jól van. Ahova behívjuk Jézust, az jól van. Néha nehéz kérdések elé állunk, hogy ez most miért történt meg. Ha nem hívtuk be Jézust, akkor szégyeljük magunkat. Még jobb később hívni, mint soha, pláne ha hétnapos az ünnep, pláne ha még van előttünk jó pár év, meg jó pár esemény, be lehet még hívni az Úr Jézus Uram. Veled akarok menni vásárolni. De lehet ez egy betegség is. És az ember elgondolkodik. Miért kaptam ezt, Uram? És azt mondja az Úr, na most ugye figyelsz rám, mikor fáj. Még nem fáj, nem figyeltél. És akkor elszégyeljük magunkat, és azt mondjuk, jöjj be, Úr Jézus, meghívlak téged ebbe az én betegségembe. Meghívlak téged ebbe az én mennyegzőmbe. Pár választásom. Ebbe az én munkahelyembe, ebbe az én mostani nehéz helyzetembe. Meghívlak erre a napomra, Úr Jézus. Most felkeltem, hétfő reggel van, tegnap erről hallottam az ige hirdetést, szeretném, ha egész nap velem jönnél, Úr Jézus. És minden, ami engem ma ér, azt mindent a te kezedből tudnék elfogadni. De testvérek, hogyha ezt megcselekesszük, akkor meg fogjuk majd látni, hogy mennyi fejetlenségnek vesszük az elejét. Ott lesz az Úrnak az áldása. És majd csak csodálkozunk, hogy kerültem el ezt a veszedelmet, hogy történt az meg, hogy fény derült arra, hogy be akarnak csapni, még mielőtt megtörtént volna baj. És akkor eszedbe jut, ó, persze, Uram, hát a te kezedbe tettem le az én mai napomat, az én ügyemet, az én dolgomat. Néha elfeledkezünk erről, testvérek. Amikor megtér valaki, vagy bemerítkezik, akkor beleteszi az Úr kezébe az egész életét. És amikor pedig eljön egy-egy dolog, egy-egy esemény, egy-egy próbatétel, egy-egy akármi a mi életünkben, akkor bele kell tenni újból az embernek az életét az Úr Jézusnak a kezébe. Hogyha ezt megtesszük, akkor nagyon-nagyon sok fejetlenségtől és felfordulástól óvjuk meg saját magunkat. De testvérek, az Úr Jézus érdekes, én már sokat gondolkoztam rajta, nem csak ő maga lett meghívva, kapott meghívást erre a mennyegzőre, hanem a tanítványokat is meghívták. Talán még nincs ott mind a 12, de egy páran már ott vannak az Úr mellett, azok közül, akik aztán végig kísérték őt, és apostoloknak nevezzük őket, ott voltak vele együtt. Hát milyen furcsa, milyen érdekes. Azért, ha nekem van egy rokonom, akkor meghívom a mennyegzőmre, akkor általában a barátait azt nem szoktam meghívni. De ebből is láthatjuk, hogy milyen szoros volt a kapcsolat az Úr Jézus meg a tanítványai között. Ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjj és nézd meg, hogy hol lakom. Tehát ezek együtt lakoztak, együtt éltek. Nem csak egy barátság volt, nem csak egy érintkezési pont, az egész életüket együtt folytatták. És ezért talán ez a rokon látta, hogy az Úr Jézus milyen komoly munkát végez, mennyire összenőtt ezekkel a tanítványokkal, a tanítványokat is meghívta. Jól tette testvérnek, hogy a tanítványokat is meghívta. Ez így van rendjén, hogy a tanítványokat is meghívta. Isten népe között nagyon sokszor kell azzal szomorúan szembesülnöm, hogy igen, Jézus az kell, de a tanítványai ne jöjjenek. A hívők azok maradjanak távol. Úr Jézus, úgy szeretlek téged. Legeltesd az én bárányaimat. Szeretsz engem? Tudod, Uram, hogy szeretlek? Legeltesd az én juhaimat. Szeretsz engem? És akkor ha megkeseredve mondjuk, hát Uram, hát tudod, hogy én téged nagyon szeretlek. Akkor ügyelj az én tanítványaimra, azokra, akik engem követnek. Ügyelj a testvéreimre. Így kell, testvérek, nem mondhatjuk, hogy nekünk csak Jézus kell. Ha Jézus kell, akkor tanítványostul kell. Testvérestül kell, gyülekezetestül kell az Úr Jézus. És hogyha nem kell nekünk a tanítvány, a testvér, a gyülekezet, akkor azt mondja az Úr Jézus, én sem jövök. mert én ezekkel együtt jövök. Meghívtak a misszió kerületi tanács ülése hétfőn este. Mondta, gyere Lajos testvér, folytassuk a beszélgetést. Aztán mondtam, megyek. Aztán eszembe jut a tanítvány. Felhívom Kis Tibort, mondom, Cinege Kálmánnal szeretnék menni. Erre kérlek téged, testvérem, hogy vihessem őt is. Hát, elgondolkodott. Felhívta a többi testvéreket. Tanácsnak, testvérek, jöhet Cinege Kálmán. Azt mondja, felhívtam több mint a felét, azt mondták, jöhet, úgyhogy jöhet. De nem akarok egyedül menni, mert mi összetartozunk. Mert minket Isten egymás mellé állított. Nem azért, mert ő Cinege Kálmán, én meg Gál Lajos vagyok. Itt mindegy a személy, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy én össze vagyok velük nőve. És azt mondja nekünk is, ti is legyetek egymással összenőve. Add Uram, hogy egyek legyenek, miképpen mi egyek vagyunk. Egyik kezünkkel Krisztusba kapaszkodunk, a másik kezünkkel meg a testvérünkbe kapaszkodunk. Hát így hívjuk meg az Úr Jézust, hogy akkor jön, majd a vele valók is megérkeznek hozzánk. De milyen jó, hogy a vele valók is megérkeznek hozzánk. Nagyon furcsa ebben a történetben, amikor az Úr Jézusnak az anyja Mária, érdekes, János apostol sehol nem mondja, hogy Mária, csak mindig Jézus anyja. Önmagát se nevezi meg János az evangéliumban. De tudjuk, hogy a végén ők egy család lesznek a kereszten. Jézus azt mondja Máriának, Jánoson mutatva, imhol a te fiad, Jánosnak azt mondja Máriára mutatva, imhol a te anyád. És hát, hogy viseljen gondot róla, a legkedvesebb tanítvány, a legkedvesebb nőről, aki a Jézus életében volt az édesanyja, összekapcsolta a kettőt. Talán ezért nem tudjuk. Na, a lényeg, hogy Jézus anyja oda megy az Úr Jézushoz, hogy nincsen borunk. Hát, minthogyha Jézusnak feladata lett volna a bornak az előállítása, beszerzése, felszolgálása, és már ez egy furcsa dolog, hogy az Úr Jézus anyja így fordul a fiához, hogy mi volt az oka, pontosan nem tudhatjuk, de az is furcsa, amit az Úr Jézus válaszol, itt a Károli fordításban talán még egy kicsit durvának is tűnik a megszólítás is, meg amit mond is neki, az, a megszólítás az, hogy asszony. Hát az anyukánknak nem ezt szoktuk mondani, hogy asszony, még a feleségünknek mondhatjuk, hogy na asszony, akkor kezdjük már a vacsorát, hogy mi lesz, de az anyukának nem ezt szoktuk. Akkoriban az asszony megszólítás, az egy udvarias megszólítás volt. Lehet, hogy nem tipikusan az édesanyák megszólítása, de egy udvarias megszólítás volt, tehát nem kellettől megijednünk, hogy asszony. Meg az, hogy mi közöm nekem te hozzád, azt meg ne úgy értsük, mint ahogy ma a magyar nyelvben értjük, hogy valaki jön kérni valamit, mi közöm hozzád. És akkor elzavarjuk, vagy legyintünk rá, hanem talán közelebb áll az eredeti értelemhez, hogy az új fordítás hozza ezt. Nálam nincs új fordítás, de ha van a testvéreknél új fordítású Biblia, olvassa már fel valaki, János 2:4-et. Hogy is hangzik ez?
Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez? Vagy te rád, asszony?
Igen. Tehát én rám tartozik ez, vagy te rád? Kettőnk közül kinek a feladata az, hogy felszolgálja a bort? Hát miért én hozzám jössz? Talán így adnám vissza, ha már a Károli fordítás szövege van előttünk, akkor mi közöm nekem ehhez az ügyhöz, ehhez a dologhoz, ó asszony? A te feladatod, hogy felszolgáld ezt az italt, a vőlegényi, hogy beszerezze, az enyém meg, hogy megigyam. De hogy elfogyott, hát ez aztán nem tartozik rám, nem vagyok sem vőlegény, nem vagyok felszolgáló. És a legfurcsább, amit az Úr Jézus ezután mond, nem jött még el az én órám. És ez az a pont, mert eddig bele lehetett illeszteni ennek a mennyegzőnek a menetébe az egészet. Talán Mária úgy megijedt hirtelen, hú, hát ez a kedves rokon, ez a vőlegény, hát ez most leég. Emlegetik, mint hogy mi a Kovács Tibi mennyegzőjét, hogy összejöttünk, hogy jó, több mint 100-an, aztán nem volt étel. Mert az a cég, amelyiktől megrendelte, befürdött, vagy elromlott ott valami Nem volt étel, egy másikat kellett meghívni, hát az tized annyit gyorsan kiszállított, de éhen maradtunk. Na semmi gond nincs ebből egyébként, de azt nem fogjuk elfelejteni, igaz? Hát valahogy Mária is talán ezért mondta azt, hogy mint egy hírt, nem azért, hogy valamit tegyen az Úr Jézus, talán mint egy hírt, hogy nincs boruk, de segítséget is kérhetett tőle. Nem ez az én dolgom, édesanyám, nekem ez nem feladatom. Eddig beleilleszkedett ez az egész a mennyegzőnek a menetébe, de itt az Úr Jézus, minthogyha, és nem is minthogyha, hanem átlép ennek a mennyegzőnek a határai, és elkezd az ő szolgálatáról beszélni. Elkezd önmagáról beszélni, és valamit fellebbenti a fátylat, valami elől egyszer majd az én dolgom lesz. Van nekem egy órám, amikor nekem kell felszolgálni a bort. De még nem jött el ez az én órám. Amikor az Úr Jézus fogja felszolgálni a bort, majd eljön az az óra. Hát, mikor készültem az ige hirdetése, sajnáltam, hogy éppen nem úrvacsorázunk, de mondom, ennek a kedvéért nem fogom már elhalasztani ezt az ige hirdetést, mert az úrvacsora az csak egy külső kiábrázolása annak, aminek mindig meg kell történni, testvérek. A bűnbánatnak, a megbocsátásnak, az Úr Jézussal való közösségnek mindig meg kell történni ma is. Amikor eljött a Jézus órája, akkor felszolgálta a bort. És amikor mi rátekintünk az úrvacsorai jegyekre, akkor tudjuk, hogy az a bor nem azt jelképezi, hogy mi szeretünk inni, hanem azt jelképezi, hogy az Úr Jézus értünk adta az ő életét, felszolgálta önmagát. Az ő vérét, az ő lelkét, az ő testét, mi életünk odaadta. Nem jött még el az én órám, most te vagy a felszolgáló, rám tartozik ez, vagy rád? Most rád tartozik ennek a bornak a felszolgálása. Amikor majd rám fog tartozni, akkor meg fogom tenni, amit meg kell, hogy tegyek. Mondja az Úr Jézus, János evangéliuma többször hozza ezt a kifejezést, hogy nem jött még el az én órám. János így fogalmazza meg, amikor Jézus arra gondol, hogy még nem kell feláldoztatnia. De aztán mondja majd háromszor is a János evangéliumában az Úr Jézus, hogy eljött az én órám. Most szolgálom fel az én testemet, véremet, életemet, lelkemet, mert a vér a lélek, testvérek. És a lelket talán úgy lehet leginkább megfogni, hogy az élet, a mi életünk. Nem jött még el az én órám, de egyszer eljött az ő órája, és akkor ő adta nekünk az ő életét. És felszolgálta nekünk az ő életét. Hadd mondjam el, testvérek, hogy az isteni időszámítás tudjuk, hogy más, mint a földi, ott máshogy ketyeg az angyalok órája. Egy nagyon jó, drága, kegyelmi üzenet, hogy ez az óra még nem múlt el. Ma is a Jézus órája van. Eljött az ő órája. Amikor felkínálja az ő vérét, felkínálja az ő életét. Lehet venni a Jézus életét. Lehet meríteni a Jézus életéből. Lehet meríteni az ő véréből, mert nekünk adta, értünk folyt ki, megihatjuk az ő vérét, magunkhoz vehetjük az ő életét, élhetünk jézusi, isteni életet. Van erre lehetőségünk. Megtisztulhatunk a magunkétól, és felfrissülhetünk az övével. Eljött az ő órája, és tart az ő órája. Itt van még a kegyelem. Kifolyt az ő vére, és mindig a rendelkezésünk rá az ő vére, testvére. És ha úgy gondoljuk, hogy kifogyott, akkor ő megsokasítja. És ha úgy gondoljuk, hogy ez csak víz és íztelen, akkor ő átalakítja. És ha úgy gondoljuk, hogy itt csak egy ember prédikál, és mi csak összejöttünk ide, mint valami klubban, akkor Isten átalakítja ezt Isten tiszteletté. És a prédikációt az ő szavává, és az ige hallgatókat szentekké. És a gyülekezetet, és ezt a csapatot gyülekezetté, az ő népévé. Minden átalakul, értjük, testvérek? Mint a kenyér szaporításkor, hogy oda vitte az a kisgyerek, azt a kis élelmet, és az Úr kezében megsokasodott. Milyen csoda történik, ha az Úr Jézus kezébe kerül, amink van. Lehet, hogy silány is, lehet, hogy kevés. Hát víz az volt, ugye? Meg voltak tároló edények is, de bor nem volt. Hát akkor hozzatok vizet, ami van, Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy hókusz pókusz, legyen tele ez a kőveder vízzel. Testvérek, ha az Úr Jézustól mi ilyen kegyelmet várunk, akkor mi nem számíthatunk kegyelemre. Hókusz pókusz, minden egy pillanat alatt megoldódik. Az Úr Jézus azt akarja, hogy tegyük a kezébe, ami nekünk van. Hogy bocsássuk a rendelkezésére, ami nekünk van. Hozzátok ide azt a két kenyeret és azt az öt halat. Merítsetek vizet, és hozzátok el ide ezekbe az üres kővedrekbe. Ami van, azzal fogok valamit kezdeni. És amink van, testvérek, az oda kell adni. Hány kenyeret kért az Úr Jézus? Két kenyeret kért, mert kettő volt. Nem azt mondta, na kisfiam, az egyiket edd meg, a másikat add ide. Hozd ide mindet. Volt öt hal, öt halat kért. Azt mondja, töltsétek meg ezeket a kővedreket. Hat kőveder volt. Töltsétek meg mind a hatot. Megtöltötték színig. Az Úr Jézus ott figyelt. Ebbe még belefér egy kancsó víz. Még hozzatok. Még nincs tele. Ezt kéri tőlünk. Megvárja a testvérek, amíg mindent az ő rendelkezésére bocsátunk. Béna meg, kevés meg, elégtelen meg, nem jó. De az Úr azt mondja, hozzátok nekem ide. Hát így kell nekünk a pénzünket is, ha olyan kevés, Uram, hát talán csak pár száz forint. Hát több tízezer kéne, vagy több százezer kéne, de nekem ennyi van, hát nem is teszem be a perseg. Azt mondja az Úr, hozzad csak. Tegyed az én kezembe, majd meglátod, mi lesz abból a 300 forintból. Majd meglátod. Mindent, az egész életünket. Elégtelen az, a szolgálatkészségünk, a képességeink, a lehetőségeink mind korlátozottak, beteg, tudjuk. De vigyük oda mindent. Állítsuk Jézusnak a szolgálatába, bocsássuk a rendelkezésére. Kővedrek azért voltak ott, mert a zsidóknál ilyen rituális, tisztálkodási szokások voltak, és pláne egy ilyen nagy háztartásban, ahol egy hétig tartó ünnepséget tartanak, hogy még a rokon fiának a barátai is el tudnak jönni, hát itt aztán kellett mosakodni bőven. Gondolom, hogy ezek a kővedrek tárolták a vizet. A métrét a körülbelül 40 liter, egy-egy kővederbe így 80-120 liter fért, nem voltak egyformák, 2-3 métrét a körüliek voltak, egyik nagyobb, másik kisebb. Tehát mondjuk, kerekítsünk 100-ra, 600 liternyi víz volt ott. Gondolom ezekből mindig merítettek, és akkor a szolgákat serénykedtek, letették a kis lavornyi vizet, amit a kővederből kimerítettek, oda a vendégek lábaihoz, megmosták a szolgák a vendégek lábát, megmosták a vendégek az arcukat, a kezüket, koszos vizet kilötkölték, elfogyott 600 liter víz. Ami megmaradt, talán az is egy kicsit szennyes volt, kiürítették, hogy ne poshadjon ott a víz. Üres kővedrek ott voltak, amiket a mosakodáshoz használtak. Megteltek, színüldig. És az történt ott egy pillanat alatt, ami kint a határban, a hegyoldalon, megtörtént egy fél év alatt. A kis szőlő gyökér kiszívta a nedvességet a földből, amit Isten esője hozott, és beszállította sok kis rost, a sok kis sejt, beszállította a szőlő bogyóba, és ott dúzzadt az a víz, azok a sejtek termelték az anyagokat, amikre szükség van ahhoz, hogy a eredetileg ugye a magvakonak szükséges kis tápanyagot megtermeljék, hiszen ha lepotyogott a szőlőszem, akkor a magocska úgy tudott majd élni, és újabb szőlő úgy teremhetett, hogyha van egy ilyen gyümölcs, hús, amely táplálja. Mindenféle savakat, meg mindenféle olyan ásványi anyagokat, amik kellettek a magnak, odaszállította ez a növény. Sütött az Isten napja, érlelte ezt a gyümölcsöt, termelődött, cukortartalom növekedett benne, hogy kapta ezt a napsütést, és aztán nem a földre esett a szőlő, hanem jöttek a szüretelők, beletették ezt a kádba, kitaposták, kipréselték, hát annak idején taposták, folyt a must, leszűrték, megérlelték, jöttek a kis gombák, hát nem tudták még a zsidók, hogy vannak ilyen kis láthatatlan élőlények, meg növények, azok szépen ott elkezdték erjeszteni azt a cukrot, átalakult alkohollá, eltelt sok idő, többször felfort ez a bor, tisztult, leszűrték, és aztán feltették az asztalra, ott gyönyörű csillogó piros színe volt, és finom bor lett belőle. Hát ez egy hosszú folyamat, a növény munkája, a kis egysejtű állatok munkája, növények munkája, az emberek munkája, a szőlőnek a munkája, a természetnek a munkája, a beporzás, a szél, az eső, a napsütés. Az Úr Jézus besűrítette ezt, és egy pillanat alatt mindent elvégzett. Amit addig a növények, az állatok, a természet, az emberek végeztek, azt egy pillanat alatt mind elvégezte. Testvérek, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak azon, amit építünk. Az Úr adja a növekedést. Olyan sok mindent csinálhatunk, vesződhetünk, próbálkozhatunk, harcolhatunk, ahogy mondja Jakab a levelében, hogy harcoltok, tusakodtok, imádkoztok, könyörögtök, de nincs nektek. Nincs. Gyötrődünk, de nem haladunk egyről a kettőre. Megvettük a bort, kifizettük, kiszámoltuk a fejadatot, elfogyott. Odaadnánk valakinek egy kis vizet, hogy csináljon belőle bort, meg lehet próbálni. Ugye vannak, akik aranyat akartak csinálni különböző anyagokból, és évszázadokig ez az alkímia, ez azzal próbálkozott, hogy aranyat állítsanak elő különféle vegyi folyamatok útján. Hát beletört a bicskája mindenkinek, nem lehet az aranyat csak úgy előállítani. Egyszer, amikor Richard Wurmbrand idejében összehívták a lelkipásztorokat, és tanították őket, hát nem ilyen teológiára, hanem hogy a Bibliát megcáfolják, meg megtanították őket, hogy hogyan kell a kommunizmusban prédikálni a gyülekezetnek. És akkor az egyik ember fogott egy vizet, és azt mondta, hogy megmutatom Jézus, hogy változtatta át a vizet borrá, beleszórt egy kis anyagot, megkeverte, gyönyörű vörös színe lett tőle, és azt mondta, hogy az Úr Jézusnál volt egy ilyen bor, hirtelen beledobogatta a kővedregbe, felkavartatta a szolgákat, ez lett, így lett aztán bor. Richard Wurmbrand felállt, mert azt sose tudott hallgatni, mert olyan fajta volt, hogy nem szégyelte az Úr nevét, ezért is került börtönbe, és azt mondta, hogy nem tudom, doktor úr, vagy professzor úr, vagy kinek kellett szólítani, amikor az Úr Jézus ezt megtette, akkor kivitték a násznagynak, és az ivott belőle. Arra kérem a professzor urat, igya meg, amit bekevert. Ülj le, te csibész! Hát nem írta meg, mert valami kémiai anyag volt, nem merte lemenni. Tehát amit az Úr Jézus csinál, az jó, és ő meg tudja tenni azt, amivel mi annyit küszködünk, és amivel nem bírunk, testvérek, egyetlen pillanat alatt. Olyan csodálatos ez. Az az asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, sok pénzt költött az orvosokra, de rosszabb lett az állapota. Rosszabb lett. Én ismerek ilyet, aki sok pénzt költött, mert van neki sok pénze, ráköltött az orvosokra, és még rosszabb a helyzet. Oda ment az Úr Jézushoz, és ennyit csinál. És meggyógyult. Hozzáértünk, de ez a kis levélkéhez most. Én az ő ruhája szegélyéhez. Mert nem tartotta méltónak magát arra, hogy felhívja magára a figyelmet. Csak úgy szégyenkezve úgy tört utat magának, csak ha a ruhája szegélyét illetem is. Mert tudta, hogy kicsoda ő, aki át tudja formálni az egész életemet, a sejtjeimet, a lelkemet, egy pillanat alatt át tudja formálni. Aki a vizet borrá változtatja, engem is meg tud gyógyítani. Hozzáért meggyógyult. Ki volt az? Hát én voltam. Ment oda remegve, reszketve fél. Ezt cselekedte az Úr Jézus. És mi történt ennek a hatására? Hát gondolhatjuk, hogy a vendégek jót ittak. És ők is megdicsérték a bort, mint a násznagy. 600 liter bor, gondoljuk el. Egyik pillanatról a másikba. De azért ennél úgy gondolom, hogy egy kicsit több történt, és ha bele gondolunk abba, hogy mit jelez az, mit jelent az, amit az Úr Jézus ott tett a mi életünkben, akkor meg még többet jelent, még többet él. Azon a mennyegzőn volt egy nagyon boldog, de nagyon kényelmetlen helyzetbe került ember, ez volt a vőlegény. Hát azért ez egy leégés, hogy ő neki, akinek be kellett volna szerezni a bort, most itt kifogyott a készlete. és akkor most kell elmenni, szaladgálni valahol, venni, van, nincs, lesz rá pénz, nem lesz rá pénz, kiderül. Kényelmetlen helyzet volt, lehetetlen helyzet volt, mert ő nem hagyhatta el a terepet, nem mehetett el intézkedni, előtte kellett volna. Biztos, hogy feszengett a vőlegényi ruhába, leízzadt, hogy vajon most mi lesz, ha egyáltalán tudott arról, hogy elfogyott a bor, hiszen még a kezdet-kezdetén szólt Mária, de ha tudott róla, akkor biztos nagyon roppant kényelmetlen helyzetbe került. Nem annyi történt, hogy elmúlt a veszedelem, és azt mondhatta a vőlegény, mégiscsak van bor, és de jó, hogy itt van Jézus, de jó, hogy meghívtuk, de jó, hogy segített, de jó, hogy Mária szólt, hanem, tehát már az is egy nagyon jó lett volna, igaz? Elmúlt a veszedelem, nincs baj. De nem csak ennyi történt, hanem azt mondja a násznagy, te vőlegény, há, gyere csak ide, te kuncut. Hát micsoda meglepetés készítettél, igazán meg tudtál bennünket örvendeztetni. Igazán micsoda meglepetés, hát mindenki a rosszat kínálja, vagy a rosszabbat kínálja a végén, az elején a jót, és amikor már nem nagyon veszik észre az ízeket, mert megittasodtak, vagy már hozzászoktak az ízéhez, azután jön majd később a rosszabb, te meg életetted a jobbat. Hát ez igazán jó meglepetés volt, köszönjük szépen. Nézhetett ez a vőlegény, mi történt, mi lett ebből, hát én most itt egy szorongattatott helyzetben voltam, úgy tűnt, hogy most leégek itt a többiek előtt, úgy tűnt, hogy most emlegetni fogják ezt a mennyegzőt. Na emlékszel az a mennyegző, amikor elfogyott a bor, kényelmetlen helyzetben voltam, és a végén még meg is dicsérnek. Ez történik, testvérek, azokkal, akik behívják az Úr Jézust a maguk életébe, a maguk ügyes, bajos dolgaiba. Lehetetlen helyzetek adódnak a hívő ember életében is. És azt mondjuk letérdepelve, Úr Jézus segíts, elfogyott, nem elég, nem jó, kevés, hiányos, eldörött, elégtelen. És testvérek, nem hogy arról van szó, hogy átvészeljük valahogy a vihart, hanem még úgy kerülünk ki belőle, hogy még mi győztünk. Nem csak, hogy megfutjuk a pályát, hanem még mi is győzünk. Nem csak, hogy el tudjuk végezni azt a dolgot, de még úgy, hogy meg is dicsérnek érette. Úgy, hogy még többlet termelődik. Úgy, hogy az Isten áldása kifényez bennünket, testvérek. Mi magunk tudjuk talán csak azokat a titkokat, amelyeket ez a vőlegény is tudott, hogy ha tudnád, násznagy, hogy elfogyott és komoly bajba kerültem, és te még engem megdicsérsz. Nem Jézus dicsérték meg, hanem a vőlegény. Isten így árasztja ránk az ő kegyelmét. Mi Jézust kell, hogy dicsérjük. De nagyon sokszor van úgy, hogy bennünket dicsérnek meg. Hogy te milyen türelmes vagy? Jaj, ha tudnád, hogy milyen türelmes vagyok. Hogy bírjátok ezeket a gyerekeket? Na, ha tudnád, hogy nem bírjuk. De ott van Jézus. És amikor elfogyott a bor, amikor elfogyott az erő, amikor elfogyott a türelem, akkor jött a drága Jézus, és abból a kevésből, a csodálatos átalakulás után eleget adott. Sőt, többet adott, hogy még maradék is maradt. Nem tudom, megitták-e azt a 600 liter bolt, de ha megitták, akkor az a város az lerészegedett. Hát gondolom, maradt még abból a borból, talán el is tettek emlékbe belőle. Na ez az a bor, amit az Úr Jézus csinál. Lehet, hogy valamelyik felekezet talál egy palackkal belőle, mert minden a kereszt is megvan, vagy 10 keresztet ki lehetne rakni azokból a fadarabokból, amiről mondják, hogy Jézus keresztjének a darabjai. Már biztos ilyen is van. Jézus halott ileple is megvan. Hát ilyen anyagi dolgokkal nem foglalkozunk, de biztos vagyok benne, hogy még maradt is. Mert bőségesen adagolunk. És mi magunk tudjuk csak szégyenkezve. Uram, megdicsértek engem a szolgálatomért, a bizonyságtételemért, vagy ahogy zenéltem, vagy ahogy viselkedtem, ahogy helytálltam, És közben úgy tudod, Úr Jézus, hogy én pontosan kimerültem már. Az én készleteim teljesen a nullára redukálódtak, és éppen én voltam az, aki még annyit se tudtam felmutatni, mint a leggyengébbek. De jöttél, Uram, kegyelmes voltál, Uram, és az átkot áldásra fordítottad. És nem csak, hogy elég volt, hanem bőséges volt, és még engem dicsérnek meg. Még engem dicsérnek meg. Hát testvérek, mire indítja az ilyen embert ez az eset? Én nagyon jól tudom, hogy nem tudom megcsinálni, de megtudtam. Jól tudtam megcsinálni. És megdicsértek engem. Hát azt hiszem, testvérek, aki ilyenkor kihúzza a mellkasát, és azt mondja, hogy én nagyon türelmes vagyok, és jól nevelem a gyerekeket, és nagyon szépen zenélek, és remekül teszek bizonyságot, és kiválóan állom meg a helyemet a legnehezebb helyzetekben is, az az ember az Isten ítéletével fog szembesülni. Mert minket ez arra indít, hogy oda menjünk, és azt mondjuk, Úr Jézus, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt te megtetted velem, hogy a szégyenből, a gyalázatból engem te kiemeltél. És hadd fejezzem be azzal, testvérek, hogy eljön majd az az óra is, amikor az Úr Jézus nem felszolgálja a bort, hanem ő szerzi be. Azért, mert nem szolga lesz, hanem ő lesz a vőlegény. Azért, mert eljön majd a mennyegző, és leül majd, mint vőlegény. És mi ott látunk, ott kukucskálunk majd, és figyelünk izgatottan, ki a mennyasszony? Hol van a mennyasszony? Majd mi pipiskedünk a tömegen át, hogy hadd lássuk, ki ül majd oda mellé, és oda jön az Úr Jézus hozzánk, kézen fog minket, és azt mondja, hát ül, hát én, hát persze, hogy te. Hát de a mennyasszony kell, hogy oda üljön, te vagy az, te vagy a mennyasszony. És akkor majd szégyenkezve, meg háladással leülünk az Úr Jézus mellé, és akkor majd eszünk az ő asztaláról. És azt mondjuk neki, Uram, olyan jó volt itt a földön, a szekhami gyülekezetben is, olyan jó volt, de te a jobbat mostanra tartogattad, Uram. Ezekre az időkre tartogattad. Hála legyen neked. Amen. Amen.